Jó estét kívánok! Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: kinek kell alkalmazni a nemzetközi számviteli sztenderdek, vagyis az IFRS leasingre vonatkozó szabályozását, az IFRS 16-ot. Nem lesz sikeres az innováció a magyar cégeknél saját termék nélkül, mondta a Világgazdaságnak adott interjújában az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László az IPOSZ 35. közgyűlésén is felszólalt. Startup Campus nyílik június 1-től a Millenárison, a kezdő innovatív vállalkozásokat segítő inkubátorház programjainak szervezésében és a campus működtetésében is kiemelt szerepet kap az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. A hazai cégeknek mindössze 2%-a jelenik meg a külpiacokon. A Magyar Külgazdasági Szövetség elnöke leginkább a támogatás politikán változtatna. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Az utóbbi években magyar szemszögből nézve nagymértékű harmonizáció történt a leasingek számviteli elszámolásában, és bár a részletszabályozásokban és a feltételrendszerekben lehetett némi különbség, elmondható volt, hogy a nemzetközi számviteli sztenderdek, a magyar számviteli szabályozás vagy épp a német számviteli szabályozás hasonló logikát követelt meg az elszámolással kapcsolatban. Alapszabályként elmondható volt, hogy míg a pénzügyi leasing esetében a leasingbe vett eszköz és a kapcsolódó leasing kötelezettség mérlegbe történő felvételére került sor, addig az operatív leasing keretében a vállalkozásnál használatban lévő eszköz, illetve az ilyen szerződésből eredő kötelezettség nem jelent meg közvetlenül a bérlőnél egyik mérleg soron sem. A részletekről Boldauf Csabát, a VTS klient senior menedzserét kérdeztem. Egyáltalán mit jelent az, hogy IFRS 16 szabályozás, tehát miről van szó pontosan, hogyha erről a fogalomról beszélünk?
Gyakorlatilag az IFRS 16 egy új IFRS standard, ami az IS 17-et váltja le, ugye ez a leasing standard. Ez szabályozza azt, hogy hogyan kell elszámolni leasingbeadói és leasingbevevői oldalon a leasingeket. Gyakorlatilag mindenkinek alkalmaznia kell 2019. januárja után, illetve 2019. január után induló üzleti évében, aki IFRS-ek szerint állítja össze az egyedi beszámolóját, illetve azokról se feledkezzünk meg, akik konszolidációhoz IFRS szerinti csoportjelentést készítenek az anyavállalatok részére.
Milyen változást jelent az IFRS 16?
Sok szempontból nincs benne változás, mert az operatív és a pénzügyi leasing definíció gyakorlatilag megegyezik az IS 17-ben foglaltakkal, és a leasingbeadói oldalon sem történt érdemi változás, azt kell, hogy mondjam. A leasingbevevői oldalon viszont jelentős változásokra kell felkészüljenek a használók. Gyakorlatilag sokkal nagyobb hangsúlyt kap az eszköz feletti kontroll megszerzése. Tehát, hogyha egy eszköz feletti rendelkezést tartalmaz egy adott szerződés egy időszakra vonatkozóan ellenszolgáltatásért cserébe, akkor ezt a szerződést tulajdonképpen egy leasing vagy leasing komponensű szerződésnek kell minősíteni. Ami nagy változás a leasingbevevő számára az, hogy a leasingbevevő fel kell, hogy vegye az eszközei közé a bérelt eszközt, illetve az annak használati jogát pontosabban, és a forrásai közé pedig a leasing szerződésből származó kötelezettségeket. Ez összességében azt fogja eredményezni, hogy minden leasingelt eszköz, mondhatjuk azt nagyon leegyszerűsítve, hogy duplán lesz kimutatva, mert a leasingbe adó és a leasingbe vevő is ki fogja mutatni.
Milyen kivételek léteznek, tehát kik azok, akikre ez nem vonatkozik?
Onnan tudjuk megközelíteni, hogy milyen szerződések vagy milyen leasingek azok, amikre nem kell alkalmazni ezt a fajta kimutatást a standard szerint. Az egyik a rövid távú leasing, ami praktikusan mondjuk azt jelenti, hogy az olyan szerződések, amik 12 hónapnál nem hosszabb szerződések, azokra továbbra is azt mondom, hogy a klasszikus elszámolás, tehát az eredményterhére felmerüléskor ilyen jellegű elszámolás vonatkozik, illetve azok a szerződéseket lehet még mentesíteni, amelyek kisértékű eszközökre vonatkoznak. Fontos azonban az, hogy ez a kisértékűség, ez ilyen általános kisértékűség, tehát ez nem az, amit a számviteli politikájában egyszer csak úgy tűnt a vállalkozás, hogy kisértékűnek minősít ezeket a leasing szerződéseket, hanem azokat a szerződéseket lehet kisértékűnek minősíteni, amelyek a vállalkozás méretétől, anyagi helyzetétől függetlenül valószínűsíthetően minden vállalkozást kisértékűnek minősítene, például mondjuk egy mobiltelefont, vagy egy kisértékű, tényleg irodai bútor céget, asztalt, stb.
Hogyan kell felkészülniük a cégeknek?
Mindenképpen át kell nézni a hatályos szerződéseket, meg kell nézniük, hogy azok a szerződések esetleg a mentesítési kritériumnak megfelelőnek-e, és mentesíthetőek-e ez alól a kimutatás alól. Illetve nagyon fontos, hogy nem csak a bérleti szerződéseket kell felülvizsgálni, ahogy említettem, egyéb szerződéseknek is lehetnek leasing komponens elemei, ezért javasolt, hogy a teljes szerződés állományt felülvizsgálják, és megállapítsák, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket gyakorlatilag mostantól, mert a 19-től, ez szerint a kimutatás szerint kell prezentálniuk. Ezen kívül természetesen azért a számviteli politikát is módosítani kell, illetve az se lehetetlen, hogy bizonyos cégeknél szükség lesz a nyilvántartási rendszer módosítására, fejlesztésére.
Várható-e az operatív leasing szerepének csökkenése a finanszírozásban?
Látni kell, hogy gyakorlatilag, bár ez nagy változás, főleg számviteli szempontú változás. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az operatív leasing előnyei azok továbbra is megmaradnak, így biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan továbbra is ezt a finanszírozási formát fogják választani. Persze nem kizárt, hogy pár társaságnak fontos az, hogy egy mérlegen kívüli finanszírozást választhasson. Ők természetesen nem fognak, vagy nem tudnak a továbbiakban élni ezzel a konstrukcióval, őnekik más megoldást kell keresniük, de tömegében nem várható, hogy lecsökken a szerepe.
Számíthatunk-e arra, várható-e az, hogy ez az újfajta elszámolás a magyar gyakorlatba is átültetésre kerül?
Jelenleg nincsen tudomásunk arról, hogy a jogalkotó mérlegelni ezt a lehetőséget, de középtávon nem tartjuk azért ezt teljesen elképzelhetetlennek. Már csak azért sem, mert gyakorlatilag társaságuk beszámolóját egy picit transzparensebbé teszi. Egyszerűen prezentálni kell azokat a kötelezettségeket, amiket eddig gyakorlatilag a társaság mérlegen kívül tudott tartani, és sok esetben bizonyos szempontból akár kedvezőbb képet tudott magáról feltüntetni, mint ami indokolt lett volna. Úgyhogy előfordulhat, hogy előbb-utóbb eljutunk arra az igényre, hogy közelítsük egy picit a magyar gyakorlatot is az IFRS 16 előírásaihoz.
Baldauf Csabát, a VTS klient senior menedzserét hallották. Jelentős adócsökkentésre és szorosabb együttműködésre számíthatnak a kis- és középvállalkozások a területért felelős tárcától, közölte az Innovációs és Technológiai Miniszter az IPOSZ 35. közgyűlésén. Cvik Dávid összeállítása.
Az Ipartestületek Országos Szövetségének közgyűlésén szólalt fel a tárcavezető, ahol az IPOSZ elnökek köszöntőjében is kiemelte, hogy fontos partnerség a céljuk az új minisztériummal, mondta Németh László.
Az IPOSZ azért alkotó partnerségre és együttműködésre fog kezdettől fogva törekedni az ön által vezetett minisztériummal, és ehhez kérjük a támogatását.
Az elnök megszólalásában hangsúlyozta, a testületnek elengedhetetlen fontosságú területek az innováció, a mikrovállalkozások erősítése és a szakképzett fiatalok bevonása az iparosok utánpótlásaként. Az elnököt követően az Innovációs és Technológiai Miniszter, akinek ez volt az első parlamenten kívüli miniszteri szereplése, arról biztosította a jelenlévőket, hogy szorosabb lesz a tárca kapcsolata a KKV-kkal. Palkovics Lászlót hallják.
A minisztériumban ma is van egyébként olyan organizáció, a főosztály, aki a kis és közepes vállalatoknak az ügyeivel foglalkozik, a jövőben ezt erősíteni kívánnak. Ennek az az indoka, hogy Magyarországon a vállalatok 97%-a, ezek ugye a magyar tulajdonvállalatok, ennek a jelentős része az pontosan mikro és kisvállalat, a sajátos problémáikkal, illetve ezekre szeretnénk a jövőben még erősebb módon de megoldásokat találni.
A tárcavezető kifejtette miniszteri programját bemutatva, hogy az innovációs minisztérium számos egyre erősebben jelentkező kihívásra, így a városiasodásra és a digitalizációra is válaszokat dolgoz ki. Aláhúzta, fontos gazdaságpolitikai fókusz lesz a mostani kormányzati ciklusban is a magyar vállalatok hatékonyságának növelésén, amihez az adócsökkentés is hozzájárul.
Most ott tartunk, hogy 39%-ra csökkent le az az általános adóteher, ami egy kisvállalatot érint, multinacionális cég esetén ez csak 10%. Tehát azért a különbség az nagyon nagy. Itt a kormánynak eltökélt szándéka, hogy ennek az adótehernek a csökkenését pontosan a magyar tulajdonok KKV-k esetén tovább folytatjuk, és jelentős mértékben csökkentjük tovább is.
Palkovics László fontosnak tartja a szakképzési rendszer további formálását. Elmondta, jó döntés volt a szakképzés átsorolása az oktatási tárcától, mindazonáltal további fiatalokat kell a szakmák mellé állítani, akiknek jó tanárokra és megfelelő iskolai felszerelésre is szüksége van. Erre a célra idén 10 milliárd forintot fordítanak. A tárcavezető hozzátette, céljuk, hogy 2030-ig a munkavállalók 25%-a részt vegyen a felnőtt képzésben.
A műsor a hírek után folytatódik.